Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk János evangéliumában, a 18. fejezet 33. versétől kezdve a következőképpen. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust és megkérdezte tőle: te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle: magadtól mondod-e ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus erre így szólt: hát zsidó vagyok én? A te néped és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél? Jézus így felelt: az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki: akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt: te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus így szólt hozzá: mi az igazság? Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban virág vasárnap azért különleges ünnep, mert a félreértéseknek a napja. Hiszen történnek az események, Jézus bevonul Jeruzsálembe, Jézus teszi a dolgokat, és az emberek egyes csoportja így értelmezi, az emberek másik csoportja másképpen értelmezi azt, ami történik, és Jézus megint csak másképpen értelmezi. Egy picikét, mint hogyha leképezné virág vasárnap a mi életünket, hiszen a mi életünkben is így van, hogy ami történik velünk, azt mi értelmezzük egyféleképpen. Lehet, hogy a házastársunk másféleképpen látja és értelmezi, lehet, hogy a gyermekeink megint másképpen, unokáink ismét másképpen, az egyik gyülekezeti tag így érti, a másik úgy érti. Mindenki picikét másképpen. Jézus bevonul tehát Jeruzsálembe, a tömeg nagyjából így értelmezi a dolgot, reménykedik, hogy hatalomváltás lesz, hogyha picikét aktualizáljunk, kormányváltás lesz, és akkor egészen más lesz majd az életünk, könnyebb, jobb lesz. Azt is hadd mondjam el, hogy 2000 év óta mindig is ezt várja az ember ezektől az időszakoktól. És mindig így hullámzik ez a görbe, mindig sikerül egy picikét, aztán visszamegy, sikerül egy picikét, visszamegy. Nagyon szokott tetszeni a gyerekeknek az, amikor erről, mint Isten nyomáról az emberiség történelmében, úgy beszélek, úgy világítom meg nekik, hogy hát ez mondom olyan, mint amikor az egyik barátom úgy visszavezette a családfáját 200-300 évvel korábbra, és azt mondta, hogy hát mindig volt az ő családjukban olyan ember, aki nagyon szorgalmas volt, gyűjtötte a pénzt, összerakta, földet vett, stb. De utána mindjárt jött valami bolond, aki elvesztette kártyán, vagy valahol az egész addig összegyűjtött vagyont, aztán megint jött valaki, aki szorgalmas volt, dolgozott. Megint jött egy hülye, aki elvesztette kártyán, vagy valamilyen úton, módon a vagyonát. Tehát valamilyen ilyen az emberiség történelme. Az ember mindig várja ezektől a dolgoktól azt, hogy jobbá válik az élete, és aztán kiderül, hogy nem. Kiderül, hogy ez nem oldja meg az életünket. Tehát Jézus bevonul, a tömeg reménykedik, hogy most itt valami történni fog, hatalomváltás lesz. A másik, Jézus bevonul, és ő azt reméli, hogy hatalomváltás lesz az életünkben. A mi életünkben lesz a hatalomváltás. És hogy más lesz az életünk. És ezt is el lehet mondani, hogy 2000 év óta azt éli át mindenki, hogy valóban hatalomváltás történik az életében, aki megtalálja Jézusban az igazságot, aki már nem Pilátusban, nem Kajafásban, nem a nagy tanácsban, nem a farizeusok pártjában, nem a szadduceusok pártjában, nem a rómaiak Pax Romanájában, hanem Jézusban találja meg az igazságot. Tehát Jézus egyrészt mást hoz, mint amit vár a mi magyar népünk. Ezt is le kell szögezni. Mást mond, mást hoz, és sokkal többet hoz, mint amit mi el tudnánk képzelni. De ehhez ugye el kell jutni oda, hogy szerte fosztanak azok a remények, amiket tápláltunk mondjuk az eddigi választásaink kapcsán. Szerte kell, hogy fosztoljanak azok a remények, tehát már végre nem abban kell remélnünk, már legalábbis az életünk értelmének a megtalálását, a boldogulásunkat nem attól kell remélnünk. Kell foglalkozni vele, én ezt sohasem tagadtam, és nagyon fontosnak tartom, hogy komolyan gondolkodjunk rajta, és ne maradjunk otthon, de én azt gondolom, hogy el kell jutni oda, hogy szerte fosztoljanak azok a reményeink, amelyek ezekbe a dolgokba reménykednek, hogy csalódjunk, szükség van erre, ahhoz, hogy láthatóvá váljék, hogy mi van igazából a felszín alatt. Mert nézzük meg, hogy Jézus milyen helyzetben van. Oda kerül Pilátus elé audienciára, kihallgatásra, és aztán megfordul a helyzet, mintha Jézus kezdené el kivallatni Pilátust, hogy ő hogyan gondolkodik. Nem válaszol Pilátusnak a kérdéseire, megfordítja a dolgot, te hogyan gondolod? Ezt mondták rólam, hogy én vagyok a zsidó királya. És te mit gondolsz? Te mit gondolsz az igazságról? Mert igazából Jézus kezében van a lehetőség, hogy kérdezgessen bennünket. Mi is kérdezgetjük Jézust, vallatjuk, de igazából Jézus az, aki abban a helyzetben van, hogy kérdezgethet bennünk. Tehát Jézus Pilátus elé kerül, a hatalmi rendszer egyik tagja elé, megosztik persze Pilátussal kapcsolatos vélemény is, van, aki tőle várja a jót, ez így jó nekünk, a másik oldal viszont őt tartja a gonosz megtestesítőjének, ez nem jó nekünk. És érdekes, hogy Jézus nem megy bele ebbe a vitába, nem megy bele ebbe a játszmába, mint amennyire bele szoktunk mi menni ezekbe a politikai vitákba. Nem csinálja azt, hogy fú, ez büdös azért, mert ilyen, az meg büdös azért, mert olyan, hanem nem mondja azt, hogy így lenne jobb nekünk, nem mondja azt, hogy úgy lenne jobb. Zárójelbe teszem, hogy pedig neki is megvan a véleménye, hiszen amikor a tanítványokkal beszél, akkor azt mondja, hogy igen, hát nézzétek meg, hogy a népeknél az a helyzet, hogy egymáson uralkodnak az emberek. De ti közöttetek ez ne így legyen. Tehát megvan a véleménye a politikai kérdésekről. De ő itt nem megy ebbe bele Pilátus előtt, hanem azt mondja, itt egy egészen más dimenzióról van szó. Ő nem ebből a világból jött. Ha ebből a világból jönne, akkor belemászna ezekbe a kérdésekbe, de ő nem ebből a világból jött. Ha ebből a világból jött volna, akkor a szolgái harcolnának érte. Ő egy másik világból jött, az Isten országából, ahol az igazság dominál. Azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, mondja. Mit mond Pilátus? Mi az igazság? Ami azt jelenti, hogy elismeri, hogy ebben a dimenzióban, ebben a világban nem az igazság dominál. Soha nem is fogjuk megtalálni az igazságot. Bármilyen kérdést vegyünk elő, akár nyugdíjkérdés, vagy bármit, mindenütt kiderül az, hogy nincs igazságos megoldás. Nincsen. Semmilyen tekintetben nem tudjuk az igazságot megvalósítani, mert mindig lesz, akik rosszabbul fognak járni. Viszont azt mindenképpen látni kell, hogy hogy mi megy azért körülöttünk, mert én azt úgy látom, hogy azért Jézus jobban látta, hogy mi megy körülötte, mint Pilátus. Vagy jobban látta Jézus, mint Kajafás, és azért nekünk is szerintem, mint hívő embereknek jobban kell látnunk, hogy mi megy a dolgok mögött, mint azoknak, akik nem hisznek. Egy szempont, ami szintén, ez már nem feltétlenül hívő embernek a szempontja, de egy vers, ami lerántja a leplet a dolgokról. Ez a vers 14 évvel ezelőtt hangzott el, március 15-ére írták, Szent Mihályi Szabó Péter. Ez a címe, hogy térdre magyar. Megfojtanak. Megfojtanak. Kígyóznak, mint a szennypatak. Sziszegve szólnak szép szavak. Hiszen szabad vagy. Ó, szabad. Te választottál engemet, te bamba arctalan tömeg. Elszívom lassan életed. Nem lesz házad, se gyermeked. Nem lesz hazád, nem lesz hited. Minden szavamat elhiszed, mindenhol szózatom sziszeg. Imádd a hűvös bankokat, ott intézik sorsodat. Ne vidd vásárra a bőrödet, kerüld a puskás őröket, szemétdomb város ez, a tiéd az összegyűlt szemét. A villánk kőfala, a svájci bankbetéted, bankbetét, érted van, s téged véd, cseléd. S ha már kihalt a nagy család, ha már éhen halt jó anyád, ha nincs honod, se otthonod, ha már szökésed fontolod, sziszegve szól ki jót akar, fuss, merre látsz, szegény magyar. Ellopnak minden ünnepet, ők adnak mindennek nevet, egymást ezért kitüntetik, hát áruló kitüntet itt, ki másról másként szólni mer, nem elvtárs és nem is haver, akit riaszt a pénzszaga, bizony nem jó demokrata. Hóhéroddal ne alkudoz, kirablódnál ne tiltakoz, majd eltakar a pesti kosz, megszoktad már megszökni rossz, nyugodj meg hát Petőfi népe, és térdre magyar, térdre. Hát valaki, aki 14 éve így látta a mai, elszóltam magamat, a mai magyar valóságot. Mert ma is érvényes nyilván. Szép szavak, hamis ígéretek. És amikor, nem tudom, hogy ezt tudva vagy tudattalanul írta az író, sziszegve szól, akkor gondolt-e arra, hogy mi is van mögötte? A kígyó. A kígyó, aki hazudott az Édenben, és aki most is félre akar vezetni bennünket. Mert arról szól az a vers, hogy agymosás folyik. Én egy példát szeretnék elmondani, mert tudom, hogy sokakat bánt ez az agymosás, ami ez a konkrét dolog, és sokan nem tudják hova tenni. Én magam sem tudom hova tenni, mert sok mindent megemészt az ember, de amikor már azt akarják elhitetni, hogy nincsen férfi és nő, akkor már az ember úgy furcsán néz. És hát bennünket ugye azért is érint ez nagyon közelről, mert hát van óvodánk, ahol nevelni kell a gyerekeket, a fiúkat fiúsan, a lányokat lányosan. És hát most már ezt is megtiltják. Az elmúlt héten egy előadást hallgattam, azért él mélyen bennem, és elevenen ez az egész kérdés. Az előadást egy bizonyos Christel von Holt asszony tartotta. Hogyha valaki németül tud, akkor érdemes rákeresni az interneten. Ő Németországban, az evangélikus egyházban munkálkodik, diakonissa, ezen kívül gyermekorvos és pszichiáter. Németországban az egyetlen, aki felmeri vállalni azt, hogy emögött, a gender ideológia mögött agymosás van, és hogy az, hogyha valaki nem érzi magát férfiként, férfinak, vagy nőként, nőnek, akkor ennek a hátterében nem genetikai probléma áll, hanem egészen más lélektani hatások. Amiben nyilván most nincsen lehetőségem belemerülni, hogy miért, hogy hogyan lehet, hogy majd esetleg egy újságcikk kapcsán, bár arra vigyázni kell, mert ezért fel lehet jelenteni. Azokat a pszichiátereket, akik hasonlóképpen gondolkodnak, azokat már a pszichiátria társaságból szépen kiszorították Magyarországon is. Itt Magyarországon egyetlen egy szervezet, amely felmeri még vállalni ezt a dolgot, ez a Szemvejsz Egyetemen a lelki gondozói szak, ahol tanulok. Nincsen más pszichiáter, aki felmerné vállalni ezt, mert be lehet zárni börtönbe. És ami viszont szomorú, az az, hogy ezzel azokat a homoszexuális embereket, akik azzal mennek terápiára, hogy segítséget szeretnének kérni, mert rosszul érzik magukat így, azokat magukra hagyták. Ez a von Holt asszony beszélt arról, hogy náluk van az evangélikus egyházon belül egy szervezet, a keresztjén fiatalok offenzívája, ez a magyaros neve, ahová minden betegséggel, szenvedélybetegséggel, ilyesmi dolgokkal lehet menni, homoszexuális érzésekkel is, és hogy ezeken az embereken egyharmadban teljes mértékben tudnak segíteni. Nekem itt bárkit kérdeztem az egyházunkban is, hogy mit tud erről, mindenki azt mondta, nem lehet gyógyulni. Ez az evangélikus diakonissa, pszichiáter azt mondta, az ő terápiájukon az odafordulók egyharmada gyógyul teljes mértékben, és normális férfinő házasságot kötnek. Másik harmaduk már szakít a ferde múltjával, még nem képes arra, hogy normális kapcsolatot alakítson ki, de határozottan elindul a javulás útján, és csak egyharmad az, akit nem tudtak gyógyítani. És ma Magyarországon azt mondják, ez az agymosás, hogy nincsen belőle kiút, sőt, fogadja el magát olyannak, amilyen. Ezt azért mondom, mert elég jelentős része a lakosságnak szenvedettől, hadd tudja meg minél több emberről, van gyógyulás. Nem bántani kell őket, hanem gyógyítani. Hogyha olyan értelemben beszélünk arról, hogy térre magyar, hogy ebben a dimenzióban hajtsunk térdet ezeknek az áramlatoknak? Nem. Akkor nincs igaza a versnek. Akkor nem igaz az, hogy térdre magyar. Akkor az az igaz, hogy talpra magyar. Hogyha abban a dimenzióban gondolkodunk, amiben Jézus gondolkodott, szemben Pilátussal, akkor viszont az az igaz, hogy térdre magyar. Térdre magyar, és fogadd el Jézustól az ő igazságát. Mind a kettő igaz, tehát. Egyrészt térdre kell ereszkednünk, és elfogadni azt, hogy Jézusnak a hatalma hozzon bennünk változást, újítsa meg az életünket, és ugyanakkor talpra kell állnunk, és mondanunk kell, és tennünk kell, és cselekednünk kell ebben az országban. Térdre magyar? Igenis, meg nem is. Kár, hogy ilyen ez a világ. Kár, hogy ennyi repedés van ennek a világnak a falán. Kár, hogy nem találjuk meg az igazságot ebben a világban. Szerintem nem kár. Philip Yancey mondja a következőt, és ez nagyon szíven ütött, és azóta is sokat gondolkodom. Múltkor egy nagyon repetezett falu családnak mondtam, és mondták, hogy hát ez nagyon jó. Így hangzik ez a mondat. A kegyelem a tökéletlenséggel kezdődik el. Mert csak a repedéseken át tud átszüremleni a fény. Hogyha úgy látjuk az életünket, hogy azon nincsen repedés, nincsen benne bűn, nincsen benne csalódás, nincsen benne fájdalom, nincsen benne tévedés, akkor nem tud beáramolni az Istennek a fénye, az Istennek a kegyelme. A tökéletlenségünk az előfeltétele annak, hogy Isten kegyelmében részesüljünk. Repedezett az országunk, nem is lesz más. Repedezett az életünk, nem is lesz más. De Jézus bevonul ebbe a helyzetbe. Jézus odaáll a politikai hatalmak elé. Ott van Kajafás előtt, ott van Pilátus előtt, ott van Heródes előtt. Ott van a mi életünkben is, és bevilágít a mi repedezett életünkbe, valónkba. Isten adja, hogy átéljük a kegyelemnek azt a hatalmát, ami igazán képes az életünket átformálni. Imádkozzunk! Urunk, Istenünk, kérünk téged, hogy kegyelmednek a hatalmára világíts rá a mi életünkben. Mert mi is úgy vagyunk, mint Pilátus, vagy Kajafás, hogy vagy nemzeti érdekeket, vagy más érdekeket akarunk, és szolgálunk, de igazából az Isten országának az igazsága az, ami szolgálhatná mi érdekeinket. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy a te világosságod, a te igazságod és kegyelmed, a te szereteted eljusson a szívünkbe, hogy végre le tudjunk térdelni eléd azért, hogy talpra tudjunk állni. Kérünk, hogy ebben segíts meg mindnyájunkat kivétel nélkül. Amen.